Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Volt egy időszak, nem is olyan régen, amikor a koronavírus járvány határozta meg a mindennapjainkat. Érthető, hogy nem szívesen emlékszünk erre az időszakra, pedig nagyon fontos lenne időről időre felidézni és hát építkezni ebből az időszakból. Most van 5 éve annak, hogy Klaus Iohannis államfőként szükségállapotot hirdetett. A modernkori Románia történetében először történt ez meg. Ez 2 hónapig tartott, majd készenléti állapotra váltottunk, ami azt is jelentette, hogy a járványveszély az nem múlt el egy csapásra. Sőt, míg nálunk készenléti állapot volt 5 évvel ezelőtt, tőlünk nyugatabbra még szigorúbb korlátozásokat vezettek be. Bizonyára sokan emlékeznek arra 5 év után is, hogy a lakosság egy része mennyire elégedetlen volt, hogyan ütött ki szép lassan vagy gyorsan a társadalmon a pandémiás fáradtság, hogyan próbált legyinteni a társadalomnak egy része a láthatatlan ellenségre, a vírusra, pedig hát a pandémia jogi és pszichológiai értelemben is épp úgy válsághelyzetet előidéző katasztrófának minősül, mint mondjuk egy földrengés. A kollektív emlékezetből kitörlődött ez az időszak, pedig nagyon fontos felismerések születtek akkor, amelyekből lehetne tanulni, kellene tanulni. Emlékeznek, hogy hogyan ijedtünk meg az első koronavírussal összeköthető haláleset hírén, hogyan lett ebből pánik, hogyan vezérelték tetteinket a racionális gondolkodás helyett jó ideig az érzelmek? Nem annyira? Segítünk felidézni, mert a koronavírus járvány által meghatározott időszak tanulságairól fontos beszélni. Vendégem az az erdélyi kémikus kutató, akinek a járvány idején igencsak fontos megszólalásai voltak, és vállalta a nyilvános megszólalásokat az összeesküvés elmélet pártiak ostroma ellenére is. Fehér Szilárd, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Talán kezdjük azzal, hogy mit tanultunk abból, hogy hogyan kell egy egészségügyi vészhelyzetet kezelni. Ma jobban fel vagyunk készülve, mint 5 évvel ezelőtt, és anélkül, hogy itt a pánikot keltenénk, tehát nem kell arra gondolni, hogy ismét egészségügyi vészhelyzet lesz holnaptól vagy holnap utántól, de a veszély az nem múlt el, és majd erre is ki fogunk térni. Tehát tanultunk valamit az elmúlt időszakból?
Természetesen tanultunk belőle, az, hogy a társadalom egyes csoportjai eltérő módon tanultak belőle, az egy teljesen más kérdés, de amit a tudomány tanult, illetve a járvány ügy tanult belőle, az az, hogy ha nagy a gond, akkor villámgyorsan lehet rá reagálni, ha megvan rá a politikai akarat. A politikai akarat hiányában viszont hiába van kompetencia, hiába vannak szakemberek, nagyon nehéz megfelelően reagálni. Tehát ez a kettő, a szakemberek és a politikai akarat, ez mind a kettő kell stimmeljen ahhoz, hogy egy komolyabb járványügyi helyzetet megfelelően el lehessen hárítani.
Koronavírus járványnak az egyik nagy sikere a gyors vakcinafejlesztés volt. Mit tanultunk ebből, és hogy ez milyen hatással lehet ez a jövő egészségügyi kutatásaira?
Ebből is azt tanultuk, hogy a tudománynak iszonyatosan nagy a szerepe abban, hogy a társadalmunk bizonyos problémáit megoldja, pláne az egészségügyben. És az egyetlen gátló tényező ahhoz, hogy bizonyos nagyobb egészségügyi helyzeteket meg lehessen oldani, az igazából a pénz. Tehát a pandémia esetében a kormányok azt mondták, hogy nem érdekel, mennyibe kerül, oldjátok meg minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban, és ennek köszönhetjük, hogy hónapok alatt párhuzamosan le lehetett futtatni a nagyon szigorú klinikai kísérleteket, ahhoz, hogy engedélyezni lehessen a COVID vakcinákat.
Igen, csak hogy akkor volt pénz, amikor vészhelyzet volt.
Így van, ez igazából egy tipikus dolog. Általában arra van pénz, amire akarnak a politikusok. Tehát prioritizálni lehet. Sajnos az egészségügy az mindig, pláne itt Kelet-Európában egy mostoha gyerek volt, de hogyha tényleg nagy a baj, akkor ezeket megfelelően tudják kezelni. Az más dolog, hogy ezt a bajt azért megelőzni, vagy hatékonyabban lehetett volna kezelni, hogyha komolyabban veszték volna azoknak a szakembereknek a munkáját, akik ezzel foglalkoznak, hogy próbálják feltérképezni, milyen élőhelyeken, milyen eséllyel történhetnek zoonózisok, tehát hogy átugorjon egy vírus egy emlősről az emberre, és ebből a szempontból nézve viszont ismét relaxálódni látszik mindenki, úgyhogy ez azért nem egy jó dolog, hiszen az újabb járványokat hatékonyabban meg lehet előzni, hogyha a csírájában elfolytjuk, és nem várjuk meg, amíg egy pandémia lesz belőle.
A jövő egészségügyi kutatásaira vonatkozóan óvatosabbak lettünk, vagy előrelátóbbak lettünk?
Ezt nem igazán tudnám megítélni, hiszen az egészségügyi kutatásoknak a prioritása ugye az attól függ, hogy éppen mire hajlandó az adott kormány pénzt adni. Tehát hogyha nem látják az adott kutatásnak a rövid távú hasznát, újabban minden kormányzat az felé megy, hogy ezeket a kutatásokat háttérbe szorítsa. És ez azért a pandémia megelőzés szempontjából elég problémás.
Azt megtanultuk az elmúlt időszakból, a koronavírus járvány idején, illetve az azt követő időszakból megtanultuk azt, hogy kell adni a tudomány szavára, kell adni a szakemberek szavára, vagy akkor adtunk, most már ismét kezdünk nem adni?
A társadalom egy része megtanulta, viszont van a hangos része, akiknél általában túl sok információ jutott hozzájuk, anélkül, hogy megfelelően tudták volna kezelni ezt az információ áradatot. Nem volt, tehát egy olyan rétegről beszélek, akiknek ahhoz, hogy az életbe érvényesülni tudjon, nem volt szüksége ahhoz, hogy megértse, hogy működik a tudomány, hogy mik ezek a tudományos módszerek, mi az a pandémia, mi az a vírus, és ez a rész lett fogékony az álhírekre, meg mindenféle dezinformációra, mindenféle szenzációsnak tűnő hírre, aminek tényleg semmi valóság alapja nincsen. Kiforgattak bizonyos tudományos eredményeket, és ez egy olyan közhangulatot okozott, ami miatt a tudományos világ nettó vesztesként szállt ki ebből az egész pandémiában.
Igen, hát a járvány alatt nagy szerepe volt az álhíreknek, és nagy szerepe volt a bizalmatlanságnak. Mindenkivel szemben bizalmatlan volt a társadalomnak egy része, egy igencsak hangos része, tehát bizalmatlan volt a médiával szemben, bizalmatlan volt az állami hatóságokkal szemben, a hivatalos információkat álhíreknek tartotta, nem bízott a kormány válságkommunikációjában, nem bízott az egészségügyben, ebből tanultunk-e, és már mind megtanultuk azt, hogy ezt a problémát hogyan lehet kezelni a jövőben?
Itt Romániában nem mondanám azt, hogy megtanultuk, viszont voltak olyan országok, főleg Nyugat-Európában, ahol ezt megfelelően megtanulták, és a különbség szerintem, az nem vagyok szociológus, de én azt látom, hogy nyugaton jóval nagyobb az a társadalmi réteg, amely hitelesnek látja az adott politikai vezetést, és azért látja hitelesnek, mert tudják, hogy megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek azok, akik bizonyos döntéseket hoznak. Ha nincs is meg a szakmai hátterük, akkor megfelelő tanácsadókra támaszkodnak. És ezért, hogyha van egy hiteles vezetés, akkor a társadalom jobban hallgat, és jobban meg tudja az észérveket hallgatni. Elég, hogyha megnézzük azt, hogy nyugaton milyen a beoltottsági ráta, a COVID elleni vakcinációs ráta, és összehasonlítjuk az ittenivel. Tehát ég és föld a különbség, és ez nem azért van, mert mert hogy ott mindenkit rávettek erőszakkal, hanem mindenki önként tudta, megértette, hogy ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy a járványt megfelelőképpen kezelni lehessen, és ez felénk nincs. Úgyhogy nem igazából a bizalmatlanságra vezetném vissza, és amíg nem lesznek olyan vezetők, akik a megfelelő bizalmat ki tudják építeni a társadalomba, addig nem is lesz nagy változás itt.
Fejér Szilárd kémikus kutató a mai napra kész vendége, annak kapcsán beszélgetünk, hogy 5 évvel ezelőtt hirdetett államfőként szükségállapotot a modernkori Románia történetében először Klaus Johannis, ezt 2 hónapig tartott, majd készenléti állapotra váltottunk a koronavírus járvány miatt. Itt oltás ellenességről, oltás szkepticizmusról beszéltünk, a védőoltásokhoz való hozzáállásról. A társadalmi média és az internetes információ áramlás az, ami az oltásokkal szembeni attitűdöt befolyásolja, vagy inkább a személyes tapasztalat, a családi hiedelmek azok, amelyek szerepet játszanak az oltás ellenességnek a kialakulásában? Hogy látja ezt?
Inkább az információ áramlás és az álhíreknek a terjedése, azok ugye jóval szenzációsabbak, mint a normál tudományos hírek, és erre jobban felkapják a fejüket, jobban tudnak terjedni, több emberhez eljutnak, és akkor kialakulnak ilyen mendemondák, hogy igen, a nagybátyám unokája is találkozott már valakivel, aki szinte belehalt egy akármilyen védőoltásba. Tehát ilyen mendemondákat ténynek vesznek, és nem tudják elkülöníteni az egyéni rizikót, vagy az egyéni mellékhatásokat, illetve azoknak a gyakoriságát a társadalomra vetített mellékhatásokkal, és nem fogják fel azt az alaptételt, hogy azért hívjuk védőoltásnak a védőoltást, és azért használjuk, mert sokkal jobb egy védőoltást felvenni, és utána nem esni át a betegségen, vagy esetleg enyhébb tünetekkel átesni a betegségen, mint átesni magán a betegségen. És hiába mondjuk azt, hogy igen, én voltam influenzás, és nekem meg se kottyan, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk 1000 betegből akár 50 esetben nagyon-nagyon súlyos komplikációkat okoz, míg mondjuk 1000 beoltottból mondjuk egy esetben lesznek súlyosabb mellékhatások. Tehát nem lehet a kettőt összehasonlítani, és igazából ez nem is az embereknek nem is az ők dolguk, hogy ilyen mélyen belemenjenek, hogy most miért is van. Azt kell megértsék, hogy a védőoltás nem véletlenül adják, annak egy konkrét haszna van a társadalomra nézve.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy a védőoltás nem csak az egyes egyént védi meg, hanem a társadalmat, az egész társadalmat. Tehát lehet, hogy fiatalként valaki sokkal immunisabb egy betegségre, de az idősek jóval kitettebbek erre, vagy vannak rizikócsoportok, akik jóval kitettebbek. Az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság még mindig kihívás Romániában, és ki kell lépni a koronavírus járványból. A tavalyi évet meghatározta a kanyaró járvány. Az a kanyaró járvány, amiről azt hittük, hogy ezt már rég elfelejthetjük, ezt a betegséget, míg kiderült, hogy nem, és az európai térségből Romániában szedte a legtöbb áldozatot a kanyaró. Mit lehet tenni, hogy az emberek jobban bízzanak a tudományban? Mert itt egész egyszerűen arról van szó, hogy nem tudjuk meggyőzni a társadalmat arról, hogy fontos, hogy beoltassa magát koronavírus ellen, kanyaró ellen, és még sorolhatnánk.
A kanyaró járvánnyal az érdekes, hogy a koronavírus világjárvány előtti évben, vagy években, 2-3 évben is ismét felütötte a fejét Romániában, és akkor is voltak halálesetek, olyan gyerek halt meg, aki még nem is kaphatott kanyaró elleni oltást, de elkapta olyantól, aki be kellett volna legyen oltva. és nem kapta még az oltást, és ezért megbetegedett. Tehát már akkor kezdett terjedni a dezinformáció, a fake news, az álhírek, és egyre hangosabbak voltak azok, akik megtiltják, vagy megtagadják a gyereküknek a beoltatását. És ez viszont egyrészt arra vezethető vissza, ugye, hogy ilyen hírekhez van az az álhír, amiről már milliótól bebizonyosodott, hogy nem igaz, hogy a kanyaró elleni védőoltás okozhat autizmust. Ez egyáltalán nem igaz. Több tíz vagy több száz tanulmány állítja, vagyis jutott erre a következtetésre konkrétan, hogy nem igaz. Viszont ez beépült a közhiedelembe, mármint az, hogy ez autizmus okozna, és erre hivatkozva ez az álhív csinálta igazából a legnagyobb problémát. Viszont az álhírek azért tudnak terjedni, mert az embereknek nem megfelelő az alapképzésük, nem értik pontosan, hogy miről beszélnek, csak azt, hogy hallották, hogy ez rossz. Nincs egy kritikai gondolkodásuk, úgyhogy igazából itt az oktatási rendszernek a csődjéről beszélhetünk.
Van egy egészséges kritikai gondolkodás, amikor oltás ellenességről beszélünk, és van egy alaptalan oltás ellenesség. A kettő közötti különbségek azok hogyan hatnak a társadalomra? Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a védőoltás az nem csak az egyes egyéneket védi, hanem az egész társadalmat védi. Vannak olyan emberek, akiknek igen, nem ajánlott egyik vagy másik védőoltásnak a felvétele?
Persze vannak olyan emberek, de ez általában a nagyon-nagyon ritka kivétel. Tehát bizonyos olyan immunrendszeri betegség, immunrendszer problémákkal rendelkező személyeknél, akiknek esetleg túlreagálhatja valamilyen idegen anyagbevitelét a szervezet, nem ajánlott. De ezeket igazából az orvosok tudják, ha már nyilván, ezek a betegek általában már nyilvántartásban vannak véve, és nagyon kevés az, akinek konkrétan nem ajánlott egy oltás felvétele, vagy úgy általában egy védőoltás felvétele. Tehát ez egy elenyésző szám. Itt a probléma inkább arról szól, hogy sokan azért tagadják meg, mert úgy gondolják, hogy ez mondjuk a gyereküknek nem tesz jót, és ez sajnos nem igaz.
Talán kimondhatjuk azt, hogy Romániában a koronavírus járvány után nem változott nagy mértékben, vagy nagy időoltásoknak a felvétele, tehát hogy az emberek egészségügyi szokásaira nem hatott ki ilyen formán a koronavírus járvány. Más fronton kihatott, tehát teszem azt, gyakrabban mosunk kezet, jobban odafigyelünk tünetekre, vagy 5 évvel ezelőtt volt ez az időszak, talán egész az 5. hullámig itt követtük, hogy hányadán is állunk a koronavírus járvánnyal, az Omikron variáns volt talán az utolsó, amely a médiában beszéltünk róla, és aztán kész, ez így belesimult a tájba.
Az idősebbek úgy nézem, hogy azt tapasztaltuk a klinikáinkon, hogy az idősebbek azok jobban vigyáznak az egészségükre, tehát most már teljesen megszokott az, hogyha egy klinikára bejön egy idős páciens maszkba. Még ugye 5 évvel ezelőtt azért mindenki ránézett volna, hogy ennek meg mi a baja. Tehát van egy óvakodás az idősektől is valószínűleg, hogy az miatt, hogy az idősek azért több kortársukat veszthették el, vagy láthatták, hogy a Covid megviselte őket, esetleg őket személyesen megviselte jobban, és a saját tapasztalat, meg a közvetlen környezet tapasztalat okozhatja azt, hogy az idősek jobban odafigyelnek. A fiatalok azok viszont, mintha mi se történt volna. Ugyanúgy a szülők engedik a beteg gyereket iskolába, úgyhogy ilyen szempontból nem visszaállt ugye a pandémia előtti helyzetre.
Hát engedi iskolába, mert azt mondja, hogy hát meg kell erősödjön annak a gyereknek az immunrendszere.
Igen, ez egy nagyon-nagyon furcsa koncepció, hogy azt mondják, hogy igen, esély lát a betegségen, mert az neked jó. Hát a betegség az definíció szerint egy nem jó állapot. És hogyha ezt a betegséget el lehet kerülni azzal, hogy esetleg nem küldöm a gyerekemet olyan közösségbe, vagy a megfelelő oltásokat beszerzem, akkor az a logikus választás, hogy azt csináljuk, hogy ne betegedjen meg a gyerek. Tehát nem értem, mi ez a fejes tugrunk egy adott helyi járványban, hogy mert hogy ez neked majd jó lesz. Nem lesz jó. Ha véletlenül átestél rajta, és megúsztad azzal, hogy nem kerültél kórházba, hogy nem volt komplikáció, akkor örüljél neki. De ne küldjük a gyereket mondjuk egy beteg társaságba csak azért, hogy essen át.
Arról beszéltünk itt korábban, hogy míg az idősek óvatosabbak, addig a fiatalok kevésbé. A fiatal generáció nyilván, ahogy ön is említette, hát csak azon egyszerű okból kifolyólag is, hogy a kevesebb kortársukat veszítették el az elmúlt 5 évben, mint az idősebbek. Meg lesz ennek a bőtje? És arra gondolok itt, hogy végérvényesen elfelejthetjük a koronavírus járványt, vagy lehetnek még a koronavírus járványhoz hasonló komoly járványok, amelyek meg fogják rengetni az egészségügyi rendszereket, illetve a társadalmat?
A koronavírus járványt úgy önmagában nagyjából magunk mögött tudhatjuk, szinte mindenki már átesett egyszer vagy többször a betegségen. Akik úgymond meg kellett halljanak, azok meg is haltak, tehát azok a személyek, akiknek nem volt szerencséjük, elkapták súlyos tünetek áldozatai lettek végül is. Kialakult egy közösségi immunitás, most már nem tud akkorát villantani a vírus, hogy olyan irányba mutálódjon, hogy hirtelen egy nagyobb járványt okozzon. Tehát ez látszik a statisztikán, a vírus persze folyamatosan változik, vannak olyan variánsok, amelyek például most Dél-Afrikában van egy újabb variáns, amely legközelebbi őse körülbelül 3 évvel ezelőtti, tehát valakiben krónikusan meg volt a fertőzés, és most jutott el egy ilyen állapotba, hogy ismét emberről emberre tud terjedni. Tehát ilyenek vannak. Nem úgy tűnik, hogy most már nagy károkat tud társadalmi szinten okozni a koronavírus ezen verziója. Ami viszont problémás, az elmúlt évekből látszik, hogy a madárinfluenza vírus, főleg azon változatai, amelyek most már megfertőztek elég sok szarvasmarha állományt az Amerikai Egyesült Államokban, ez a vírus próbál az felé tartani, hogy ezeket minél több új emlőst megfertőzzön. És ez a veszélyes, ha megnézzük hogy az Amerikai Egyesült Államokban hány esetben történt állatról emberre átugrása a madárinfluenza vírusnak, az elmúlt években megsokszorozódott. Tehát egyre több dokumentált eset van, és csak idő kérdése, hogy ez aztán emberről emberre is tudjon terjedni, hogy kialakuljon egy olyan variáns, amely emberről emberre tud terjedni, és akkor viszont borítékolható lesz egy nagyobb influenza pandémia. Nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, viszont amennyire komolyan veszik a védekezést Amerikában, szerintem ez még egy ilyen 5 év max.
Tehát akkor nem, ne legyenek hiú ábrándjaink, nem tudjuk elkerülni a madárinfluenza pandémiát, ezt kell kiértenem az ön szavaiból. Felkészült a tudomány egy újabb világjárványra? Azt olvasom, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió több millió adag védőoltást tartalékol. Elég ez? Vagy mind lehet védőoltás, hogyha nem veszik fel az emberek? Arról beszéltünk itt az imént.
Egyelőre az a stratégia, hogy azokat az embereket oltsák be a madárinfluenza elleni védőoltásra, amelyek állatok között mozognak, vagy direkt kontaktusban vannak szárnyasokkal például. És ez mindenképp egy jó stratégia, mert így a nagyobb járványgócokat el lehet folytani, meg lehet előzni esetleg. Itt a probléma az, hogyha még lesz is egy nagyon jól felkészült infrastruktúránk ahhoz, hogy megfelelő adagban tudjunk védőoltást gyártani. És ugye a lakosság nagy részét mondjuk be tudjuk oltani egy év alatt. Az egy nagyon jó dolog. Viszont a madárinfluenza vírussal az a probléma, hogyha egy olyan változata fog terjedni emberről emberre, amely most körülbelül 30-50%-os halálozási rátával bír. Tehát, hogyha valaki elkapja egy szárnyastól, akkor elég nagy az esély, hogy belehaljon. Tehát, hogyha egy ilyen vírus kezdene el terjedni, akkor az rengeteg áldozattal jár, még akkor is, hogyha megfelelően tudjuk kezelni, mert vannak nagyon hatékony antivirális gyógyszerek az influenzára, és megfelelően tudjuk a lakosságot védeni védőoltással. Tehát ez egy olyan dolog, amivel sokkal változó, viszont egy nagy mortalitással rendelkező vírus, hogyha pandémiát okoz, akkor garantált a nagy emberveszteség.
Fehér Szilárd kémikus kutató a mai Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 5 évvel ezelőtt hirdetett szükségállapotot a modernkori Románia történetében először Klaus Johannis államfőként a koronavírus járvány miatt. A koronavírus járvány első időszakára hajlamosak vagyunk múltként gondolni, csak hogy a hatása az azóta is érezhető. Szó volt itt erről korábban a Naprakészben. A hosszú COVID, szoktuk ezt a kifejezést használni, amely a fizikai egészségre nyomja rá a leginkább a bélyegét, de a járványnak a társadalmi hatása is mérhető, érzékelhető. Nemrégiben olvastam egy kutatásban arról, hogy a lezárások a gyermekek egyik kulcsfontosságú készségére, a társadalmi megismerésre is jelentős hatást gyakoroltak. A hosszú COVID, tudjuk, hogy mit okoz, vagy a tudomány is még csak most tapogatózik?
Én a hosszú COVID-nak, vagy ennek a jelenségnek csak az orvosi részéről tudok nyilatkozni. Olyan tünet együttes, amit most hosszú COVID-nak nevezünk, az létezett a COVID világjárvány előtt is. Általában ez egy olyan az immunrendszernek akár a túlpörgésére visszavezetett dolog, amely egy vírusos fertőzésre adott válasz, ami aztán hosszú ideig eltart a szervezetben. És most, mivel hogy a COVID az szinte mindenki végigsöpött a világ egész lakosságán, logikus, hogy az úgynevezett hosszú COVID esetek is megsokszorozott. Eddig ugye az volt, hogy azért egy vírus nem fertőzte végig a világot 5 év alatt. És ezért van viszonylag sok ilyen hosszú COVID-os eset, de ezeknek az eset száma végül is idővel csökkenni fog. Sok mindent nem tudunk róla még, sokan kutatják, vannak most már biztató eredmények, hogy bizonyos eseteket lehet kezelni, de vannak olyan ismert személyek, akik 2 év után tudtak kikelni az ágyból konkrétan, de annyira levert őket ez a hosszú COVID tünet együttes. Nagyon bonyolult a háttere, hogy mi történik a szervezetben. Nagyon sokrétű, de nem mindenkinél ugyanaz ugyanazok a folyamatok zajlanak le, és ezért ez azért további kutatásokat igényel, hogy megfelelően lehessen kezelni ezt a populációt, mert most már egy igen jelentős populációról beszélünk világszerte.
A járvány alatt kialakult egy példátlan nemzetközi együttműködés a tudományos világban. Ez az együttműködés más egészségügyi kihívások sok terén megmaradt. Itt beszéltünk a hosszú Covid-dal kapcsolatos kutatásokban. Megmaradt ez, vagy mindenki ismét visszatért a saját kis laboratóriumába, és zajlik a verseny ugyanúgy, ahogy zajlott a Covid előtt?
Természetesen megmaradtak ezek a kollaborációk, viszont a probléma inkább az, hogy a tudományos világ motorja, ami az Amerikai Egyesült Államok, az most vette egy 180 fokos fordulatot, és elég sok kutatási projektet, illetve kutatóintézetet megnyírbált, elvonta tőle a forrásokat. Gyakorlatilag a fiatal kutatóknak a jövőjét teszik tönkre azzal, hogy elhalasztották akár 6 hónappal is bizonyos kutatási pályázatoknak az elbírálását, és elég csak még annyit megemlítenem, hogy az egészségügyi miniszter Amerikában az egy bigott, oltástagadó, abszolút a tudományhoz nem értő személy lett, aki ismét pénzt akar arra költeni, hogy nézzük meg, hogy van-e összefüggés az MMR vakcinák és a kanyarok, az MMR vakcinák, aminek az egyik része ugye kanyarok, és az autizmus között, amikor már a tudományos konszenzus évekkel ezelőtt kialakult, hogy nincs ilyen összefüggés. Tehát amíg ilyen emberek vezetnek, vagy vannak döntési pozícióban, addig semmi jóra nem számíthatunk a tudományos téren.
Hogy állunk a szolidaritással? A járvány alatt volt összefogás, hosszú távon megmaradt-e a szolidaritás? Emlékszünk arra, hogy amikor szükségállapotot hirdetett 5 évvel ezelőtt államfőként Klaus Johannis, akkor segítettünk az időseknek vásárolni, akkor sorba álltunk a boltba, meg volt, hogy hányan megyünk be, nem gyúródunk. Megmarad hosszú távon a szolidaritás, akár most az ön szakmájára vonatkozóan az egészségügyben. Van-e szolidaritás?
Én nem igazán látom, hogy megmaradt volna. Mindenki nagyjából ugyanúgy viselkedik, ahogy 5 évvel, vagyis 5,5 évvel ezelőtt. Mondjuk úgy, hogy ez valószínűleg olyan szükség vezérelte dolog, amit elég hamar elfelejtett a társadalom, de nem vagyok társadalom tudós, úgyhogy nem biztos, hogy ez a megállapításom helyén való.
Fejér Szilárd, mit tart a legfontosabb tanulságnak a koronavírus járványból, amit mindenkinek érdemes lenne megjegyeznie a jövőre nézve?
A legfontosabb tanulság az, hogy a tudományra mindig lehet számítani, és az egyedüli, ami ilyen problémákat meg tud oldani, az a tudomány. És amelyik pillanatban a tudományt mellőzzük, és ismét a saját bőrünkön kell megtapasztaljuk azt, hogy milyen fontos a tudomány, mert hogy észrevesszük, hogy a tudomány hiánya milyen problémákat okoz, az nem egy kellemes dolog, viszont lehet, hogy éppen ez lesz az, ami segít, hogy ismét megfelelően értékelje a közvélemény a tudományos munkát. Reméljük, hogy nem lesz erre, nem kerül erre sor, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy a tudomány ebből az egészből nagyon jól jut volna ki.
Fejér Szilárd kémikus kutató volt a Naprakész vendége az elmúlt több mint 30 percben. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm én is.